Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A kőbezárt múltunk legutóbbi műsoraiban Marosszentgyörgyről és az itt található római katolikus templomról beszéltünk a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy az Istenháza szentélye az Árpád korból származik, továbbá azt, hogy 1720-ban Apor István közreműködésével gróf Petki Dávid visszaveszi a katolikus tulajdonba, és ezután felújít. Szó esett a templom kazettás mennyezetéről, az oltárképről, a toronyról, a nagyobb felújításokról és a restaurálásokról is. Ígéretünknek elegettéve ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk egy templom értékei és emlékei. Meghívott Baric Lajos, marosszentgyörgyi római katolikus plébános.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Ma délben is szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Baric Lajos marosszentgyörgyi római katolikus plébánost. Jó napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Jó napot kívánok én is önnek, illetve a rádió hallgatóinak. Szeretettel köszöntöm önöket. És mielőtt válaszolnék a feltett kérdésre, illetve visszatérnék a múlt heti adás rövid összefoglalójára, legyen szabad egy szonettet felolvasnom, amely kimondottan erre az alkalomra született. Homály Fedin. A stúdióban mikrofonba mondom, mit rajtam kívül csak kevesen tudnak, az ismeretlent részeire bontom, és ha meghallják, ismerethez jutnak. Évszázadokat idézek én vissza, mit is cselekedtek egykor őseink, az írott szó bár róluk nagyon ritka, a forrás hiány óvatosságra int. Mély homály fedi népünk dicső múltját, merre vette, s miként járta útját, és mi adott közben számára erőt, hogy éljen mát és építsen jövőt, hogyha a kövek ma megszólalnának, nagyon sok titkot hiszem mondanának. Igen, Marosszentgyörgy a környék egyik legrégibb települése, temploma szintén az Árpád korra nyúlik vissza. A templom hajója ékesen igazolja a román stílusú boltíves ablakzáradékával, valamint a keskeny, lőrésre emlékeztető ablakával. No meg a szentély mennyezete is az eredeti boltívelésű. A szentélyben a főoltár mellett, illetve a templomban a Szent Antal oltára mellett látható a középkorban használatos pasztofórium, amely az oltári szekrénynek, amit más néven tabernákulumnak nevezünk, az elődje. A hitújítás folyamán a templom 16 évig a reformáció első hullámának engedelmeskedve evangélikus használatban, majd 150 évig a második hullámban a kálvinista református egyház tulajdonába került át híveivel és minden vagyonával együtt. Ebben az időszakban a mennyezete beomlott, elhagyatottá vált. Az erdélyi fejedelemség megszűnésével megszűnt a katolikus egyház ellehetetlenítése, a Habsburgok támogatták a katolikus egyházat. Ennek is köszönhető, hogy mint Erdélyben sokfelé, több templom visszakerült a katolikus egyház tulajdonába, így 1720-ban templomunk is gróf Petki Dávid és báró Apor István hadhatós támogatásával visszakerült egyházközségünk tulajdonába. Így gróf Petki Dávidot tekinthetjük egyházközségünk második alapítójának, akinek a templom udvar bejáratánál 2015-ben szobrot is állítottunk, amelyet Miholcsa József szobrászművész készített. Akkor Petki Dávid a templomot a kor ízlésének megfelelően kazettás mennyezettel látta el. Erdélyi katolikus templomokban nagyon ritka kazettás mennyezet, tudtommal csak a csíkdelnei, a csíksomjói szálvátorkápolna és a gelencei templom kazettás mennyezetű. A templomot és az egyházközséget kezdetben a Mikházi, majd a marosvásárhelyi ferences szerzetesek szolgálták, mindaddig, míg 1936-ban megépítették a most plébániaként működő kolostor épületet. A templomot az évszázadok folyamán több alkalommal javították, így megőrizték a beázástól és a salitromtól. A templom túlméretezett tornyát 1823-ban építették, amelyben három harang lakik.
Tisztelendő úr, mit tud elmondani nekünk az Istenháza orgonájáról?
Orgonánkat Vas István készítette 1880-ban, az orgona építő 12. munkája. Klasszicista, három kazettás homlokzat timpanonnal, 5-7-5 sípelosztással. Lábfújtatós, merevítő és redőnyfúvóval elektromosra átalakítva. Egy manuális játszóasztal, hangterjedelme, CF4 regiszterrel. Javította és hangolta Takácsi 1890 áprilisában, Mesnyi 1954-ben, amikor a hiányzó elrekvilár homlokzat sípokat is pótolta, 2001-ben az orgonát a karzat közepéről annak bal sarkába helyezték át. 2017-ben Dénes Endre teljesen felújította és hangolta.
Vannak-e még más értékei és emlékei a templomnak, és ezekről mit tudunk ma?
Nem igazán mondhatom, hogy régi értékes emlékekkel rendelkezünk, ha csak nem említem azt a Mária képet, amelyet néhány más kacattal a toronyban találtam 1990-ben, amikor Maros-Szentgyörre jöttem. Ez a kép 2,5 méter négyzetméter nagyságú Mária kép, amelyet csak akkor láttunk igazán, miután Kis Lórán restaurátor megtisztította a föltár képével együtt. Szerzője ismeretlen. Az Egyházközségi Torony Múzeumban találhatók többek között egy paténa, azaz kehelytányírka 1663-ból és egy kehely 1780-ból. És hadd említsem meg a Szent Korona másolatát is, amelyet a marosvásárhelyi Szabó Albert készített. Miután már sok helyen több megemlékező ünnepségen részt vett, nálunk is volt korábban már három alkalommal, 2017-ben megtalálta végleges helyét templomunkban a Szent Antal oltárán. A Torony Múzeumban még nagyon sok látnivaló van. Ezek közül csak egyet említek meg, azt a kis csengettyűt, amelyet évtizedekig a fürszelepi kápolna mellett állott, amíg 1988-ban ismeretlenek ellopták, majd 2008 folyamán dr. Lázár László hozzátartozói visszaadták egyházközségünknek. Ez egy felfogó rendszerrel együtt 15 kg súlyú csengettyű, melynek magassága 23 cm, átmérője 27,5. Felirata BH Veselényi Anna asszony 1795.
Beszéljünk a templom egykori és a mai harangjairól is. Mikor öntötték ezeket, és hogyan hívogatják a híveket?
1784-ben a régi fatoronyban is három harang lakott, közülük egy közel 100 éves, ahogy följegyzik, Centenarium Circiter. Hogy ezek a harangok hova lettek, mi történt velük, senki sem tudja. Az első világháború alkalmával ugyan vittek el, de nem tudni ezeket-e. A mostani három harang igen szép szavú és összhangzó. 1864-ben a szentgyörgyi hívek beolvasztatták elrepett harangjukat, és helyébe újat öntöttek, ami 227,60 forintba került. Ez a harang ma is megvan, ez a mostani nagy harang. A nagy harang körírata In honorem Beate Maria Virginis Ecclesiae Maros-Szentgyörgyensis 1864 Fusa per Michael Manchen Schesburgiensis, azaz a boldogságos szűz tiszteletére a Maros-Szentgyörgyi Római Katolikus Egyház 1864-ben öntötte Manchen Mihály Segesváron. A középső harang felirata Mária 1926 öntötte Novotny Antal fia öntőmester Temesvárott. A középső harangot Mária fia Lajos egyházgondnok ajándékozta. A kis harang felirata ugyanaz, mint az előzőjé. Ezt a harangot a hívek adakozásából öntötték. Ünnepélyes harangszentelés és elhelyezés 1926. október 31-én történt. Az eseményről Gróf Majlád Gusztáv Károly, akkori Gyulafehérvári egyházmegye püspöke, ezt jegyezte be a Dómus Históriába a hivatalos látogatás alkalmával. A harangszentelésen, melyre Mária fi főgondnok és Sárdi Péter kántor tanító személyesen meghívtak, csak lélekben vehettem részt, mert akkor Rómába kellett utaznom. Imádkoztam mindazokért, akik a Maros-Szentgyörgyi Egyházközség vezetésében, fejlesztésében, a hitélet fellendítésében oly lelkes és tevékeny részt vettek. Maros-Szentgyörgy, 1927. június 4. A harangok minden nap reggel 6, 12 és este télen 6, nyáron 8 órakor szólnak. Szinte a kérdés második felére ad feleletet egy kis gyerekvers. Harangszó. Harangszava száll a szélben, minden reggel, este, délben, hétköznap és ünnepen, általa Isten üzen. Napjaid már gyorsan múlnak, az életedet add az Úrnak, emeld föl a fejedet, vár reád jó Istenet. Harangszava száll a szélben, kicsi szíved vajon ébren hallja hírhozó szavát, atyád számíthat reád. Harangszava száll a szélben, szóljon csak szívedhez szépen, szívled meg hívó szavát, lelki békét, üdvöt át. Már 1986-ban elektromos, beprogramozható harangozónk lett Bálint Jenő plébános ügybuzgóságának köszönhetően, amely 1996-ban villámcsapás következtében elromlott, más megoldással újra szerelte a csíkszentdomokosi Bálint István, és azóta is hibátlanul működik. Vasárnap, hétköznap és ünnepnap minden szentmis előtt háromszor hívogatják a híveket, de minden elhalálozás alkalmával elsiratja naponta háromszor a megholtakat, gyakran a más vallásúakat is. Vihar idején is gyakran szólnak, hogy megtörjék a vihar erejét, illetve oszlassák a felhőket. Régebb a harangok felirata is ez volt legtöbb helyen. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Hívom az élőket, elsiratom a holtakat, megtöröm a villámokat. És most szintén egy kis gyerekvers következik. Harangok. Csingi-lingi jó hírt hozó, élőknek szól, vívos vóko. Giling galang bántran szóló, villámot tör, fulgra frango. Bimbam, bimbam, feljajdúló, holtakért sír, mortos plango. Így szolgálnak ott fenn hárman, templomunknak a tornyában. Csingilingi, giling galang, bimbam, bimbam, három harang. A torony alsó része bejáratot képez a templomba. Három emeletes, ahová 2000-ben egyházközségi múzeumot alakítottunk ki. Itt részben régi, egyházközségi használati tárgyak, ruhák, könyvek, másrészt pedig az idők folyamán összegyűjtött kegytárgyak találhatók. De látható itt Szentföldről, Egyiptomból hozott kőzet is, melyet 1992-ben zarándoklatom alkalmával hoztam magammal. A sisak alatt található a három harang.
Percekkel ezelőtt említette, hogy 1936-ig a Mikházi, majd a marosvásárhelyi ferences szerzetesek látják el a lelkipásztori szolgálatot. Ekkor a vásárhelyi ferencesek megépítik a kolostort, a mai plébánia épületét, és önálló plébániaként működik utána. Következzen most ez az időszak.
Hosszú ideig a Mikházi kolostorból látták el a ferences atyák a lelkipásztori szolgálatot Maros-Szentgyörgyön. A nagy távolság ellenére úgy tudtak jelen lenni, hogy már 1672-ben az uradalom udvarán megépült a Petkiféle családi kápolna, ahová Mikházáról kértek ferences pátert, aki a házi káplánként működött. A nevét is egyszerűen Páter káplánnak írják, de a falu katolikus híveinek a szolgálatában is állott. Erről a kápolnáról 1788-ban a következőket jegyezték le. Nyilvános kápolna méltóságos gróf Petki család gyümölcsös kertjénél, a Páter káplán háza mellett hatszögű épület. Rákóczi György fejedelem generálissa, a mai grófunk, Petki József dédapja építette 1672-ben, mint az a kápolna frontján olvasható. Ebben a kápolnában van oltár, térdeplők, orgona, vannak miseruhák, van tornya, és abban két harang. Az uraság saját házi papot tartott, és valószínű, hogy a kis családi kápolnába a hitbuzgó família tagjain kívül rokonok, barátok, az udvarhoz tartozó alkalmazottak is részt vettek a szentmiséken és az egyházi szertartásokon. Ahogy megerősödött Marosvásárhelyt a katolikus élet, már az 1880-as évek elejétől Marosvásárhelyről ingáztak Maros-Szentgyörgyre szentmisét tartani és egyéb egyházi szolgálatot végezni a ferences atyák. Egy helyi kis zárda építésének és berendezésének a gondolata 1933-ban vetődött fel. Miután megkapták az engedélyeket, 1935. októberében megkezdődött az építkezés, amely 1936. június 30-án fejeződött be. Szeptember 1-től indult meg a helyi ferences kolostori élet. Az zárda épületben a következő helyiségek vannak. A földszinten kis előszoba, ebből nyílnak ebédlő, konyha, íroda, ma a plébániai hivatal, kamra, fürdőszoba és egy kis pince a lépcső feljáróból képezve. Az emeleten 3 lakószoba, egy oratórium előtérrel és folyósóval és egy vécé. Összesen van a folyósóval, előszobával 13 helyiség. A ferencesek tevékenysége 1948-ban megszűnt az egész országban, amikor az állam beszüntette a szerzetes rendek működését, és kényszer lakhelyekre, úgynevezett lágerekbe kényszerítették őket. Azóta a plébániai szolgálatot egyházmegyés, azaz világi papok látják el. Az első években nem is tudtak beköltözni a plébánia épületébe, mert oda a hatóságok lakótkat telepítettek be. Ezért hosszú évek múltán adtak egy-egy szobát vissza, majd 2, míg végül visszakerült az egész épület az egyházközség használatába.
Mit tud elmondani nekünk még a plébánia épületről?
Ha többes számban mondjuk a plébánia épületeit, akkor több mindent mondhatok. 1987-ben elődöm idejében megépült a plébánia épülete, azaz a hajdani ferences kolostor mögött egy úgynevezett gazdasági épület, mert egyébre nem kapott építkezési engedélyt, amely könnyen átalakítható volt közösségi házzá. 1990-ben kiszedtünk egy közfalat, és már is kialakult a hittanterem vagy tanácsterem, bevezettük a villanyt, vizet, majd színpadot építettünk hozzá, egy részét felemeltük, így nyertünk még egy nagy termet, konyhát állítottunk be, az egész épület tetejét manzárdosítottuk, majd vendégszobát építettünk zuhanyzóval. A kertben nagy filagóriát állítottunk fel, ahol tavasztól őszig tevékenykedhetünk. Oda mintegy 50-60 ember fér be. Így tudunk most különféle tevékenységeket, rendezvényeket szervezni.
Beszéljünk most Maros-Szentgyörgy temetőiről, a régiről és az újabbakról.
Az élet és a halál egymás nyomában jár. Ha tisztelettel tekintünk egymásra életünkben, tisztelettel, kegyelettel kell lennünk halottaink iránt is. Bármennyire is a földi életre rendezkedünk be, egyszer mindannyiunk számára elérkezik az eltávozás ideje. A halál és a temető el nem kerülhető. Maros-Szentgyörgyön nagyon sok temető található. Csak egyházközségünknek 4 temetője van. Ezen kívül van református, unitárius, ortodox, külön a volt görög katolikus és a köztemető. A kutatások arra engednek következtetni, hogy a katolikus templom mellett lévő temető még a templom megépítése előtt létezett. Bátran állíthatjuk, hogy a helyiek már a 11-12. Században arra helyre temetkeztek. A 13. században felépült templom és kertje továbbra is használt volt temetőként, és ma is használjuk. Hajdan természetes volt, hogy a köznépet a templom melletti kertbe, az egyházközség patrónusát a templomban helyezték örök nyugalomra. A temetőben 506 sírhely vagy kripta található, mivel a falu központjában van és a templom mellett terül el, azt mondhatom, nagyon jó állapotban, gondozott sírokkal. A temetőnkben, illetve a templom udvarán található a ravatalozó, melyet 1984-85-ben építettek, második elődöm, ferences szerzetes Tarzicius vezetésével, és úgy alakították ki, hogy alatta található a Barabás István és Barabási József családi sírhelye, akik abban az időben sok pénzt és munkát befektettek, illetve összesen 72 koporsú elhelyezésére elkészített cellás rendszer. A református temető mellett található az úgynevezett régi cigány temető, és egy új, a Szent Lázár temető, melyet 2008-ban nyitottunk meg. Ebben mostanig 78 sírhely található, de 6-700 sírhely számára van benne hely. A település mostani határában Marosvásárhelyi Szentgyörgy találkozásánál a kápolna mellett van a Petkiféle sírbolt és sírkert. Rokonság révén ide temetkezett Mária Fi család és a Nagy Ernyit birtokló Bálintit család is. Ma két település összenőtt, de a sírkert a római katolikus egyház tulajdonát képezi a 10 sírral, ha már a Marosvásárhelyi municipium új temető része. Itt mondom el, hogy régen Maros-Szentgyörgy határa majdnem 2 kilométerrel közelebb volt a város főteréhez, a székely vértanúk szomszédságáig ért. Még 1994-ig a megyei kórházhoz felvezető útig tartott a plébánia határa. Akkor kérte el Csató Béla főesperes úr a Maros-Szentgyörgyi plébániához tartozó mintegy 250 újabban Marosvásárhelyhez csatolt területen élő családlapját. Temetékről volt szó, egy nagyon rövid vers, temető. Olyan helye ez a földnek, hol a gondok mind eltűnnek, ellenségek megbékülnek, és a vágyak kielégülnek. Egyforma itt a halandó, nem számít már rangkor nemzet, egymás mellett nyugodhatnak, vallottak bár más-más elvet. Elszorul a szívem mindig, mikor temetőbe lépek, ha nem szorul el a szívem, itt a helyem, már nem élek.
Plébános úr, az is érdekelt volna, hogy vannak-e régi sírok a templom körül, és ha igen, ezekről mit kell tudni. Szólhattunk volna még arról is, hogy a híres emberek közül kikarusszák itt örök álmukat. Javaslom, hogy a Mária Fi kastéllyal együtt a következő héten még fejezzük be az elkezdett beszélgetéseinket.
Igen, akkor következő alkalommal folytatjuk az adást, hogyha az Úristen is velünk van, megsegít.
Hölgyeim és uraim, ez volt tehát a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Baricz Lajos Maros-Szentgyörgyi római katolikus plébános nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Teréz anyát idézzük. Ráreltem egy paradoxonra, ha addig szeretsz, hogy az már fáj, akkor nem marad fájdalom, csak szeretet.
Igen, valóban paradoxonnak tűnik. A szeretet személyek között jön létre. Személytől személyig terjed. Ha valakit szeretek, és itt nem csak a szerelmesek, házasok szeretetére gondolok, hanem egy szerető személy és egy szeretett személy közösség közötti bensőséges kapcsolatra, mely izzásba hoz, elfeletteti énem korlátait, mert a szeretet mértéke a mértéktelenség, segíteni, boldogítani, javát szolgálni. Pál apostol is mondja, örvendeni az örvendezőkkel és sírni a sírókkal. Ha szeretek valakit, elfeledem saját korlátaimat, esetlenségemet, tökéletlenségemet, és minden erőmmel azon vagyok, hogy a szeretett szemét szolgáljam. Talán a szülők szeretete ilyen, akik számára annyira természetes, hogy szeretik gyermekeiket, hogy meg is feledkeznek önmagukról, és ahogy mondjuk, éjjel-nappal téve dolgoznak gyerekeikért. És ha valamelyik gyerek beteg, akár a hősiességig is hely tudnak állni. Annyira vele tudjuk élni magunkat a másik elesettségének helyzetébe, annyira rokon szenvezünk vele, annyira erős az empátiánk, hogy az ő fájdalma a mi fájdalmunká is válik. Élete életünknek részévé lesz. Ebben az önmagunkról teljesen megfeledkező önátadásban már nem is érezzük a fájdalmat, hisz már nem is fájdalom az, hanem az életünknek átmeneti, önkéntesen felvállalt állapota, lényünk része. Amikor nagy dolgokat akarunk véghez vinni, akkor a kis nehézségek messze eltörpülnek. Ne sziszenj minden kis szilánkra, bátorít a költő. Földi kis céljaink elérésére ennyi energiát, időt, pénzt fektetünk be. De úgy érezzük, megéri nagy befektetés, mert visszanyerjük azt túlcsorduló mértékkel, amikor elérjük célunkat. Egy sportolónak mennyi önmegtagadásra, gyakorlásra, látszatra, hiába való gyakorlatra van szüksége, hogy majd a végén meglegyen a dobogós hely. Ha belső mozgatóvá vált a cél elérésének vágya, akkor hősiességre is kész az ember. S ha mindez a belső energia mozgatóerő nem más, mint a szeretet, akkor a jelen élet szenvedése mit jelent az örök élet dicsőségehez képest, ahogyan Pál apostol fogalmaz? Akkor a szeretet hősiességre, önfeláldozásra is képesít. Így tehát az indító szeretet is beteljesült szeretet magában foglalja, feloldja, megnemesíti, megszünteti a fájdalmat. Teréz anya és lányai így szolgálták, szolgálják a betegeket, kitaszítottakat, magányosokat, haldoklókat. Mert minden rászolóban Jézus Krisztust látják, és Jézus Krisztusért képesek a lehetetlenre is. Legyen bennünk is elköteleződés, embertársunk is közösségeink irányában, akkor ki tudunk lépni önmagunkból, és szolgáló szeretettel tudunk mi is valami nagyon szépet tenni testvéreink, közösségeink szolgálata által Istenért.
Köszönjük a hozzászólását. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, a kőbezárt pultunk szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.